cikkében a földgáznak a sötét koráról ír. Miért tekinti ezt a 2010-es évet egy fordulópontnak, és miért is nevezhető ez valójában egy mélypontnak a gáz szempontjából?
És én hívom sötét korának, hogy Jonathan Stern használta ezt a fogalmat, illetve a szakma használta viszonylag elterjedtem. 2010 után, annak ellenére, hogy mondjuk már az évtized közepén nem is voltak olyan magasak a földgáz árak, 10-es évek második felében pedig csak egyszerűen bőséges kínálat volt, olcsó volt a földgáz, ennek ellenére Európában, és Európáról beszélünk, a földgázfogyasztás messze elmaradt attól, amire korábban számítottunk. 2008 előtt egy mérsékelten növekvő földgázfogyasztásra számítottunk, úgy gondoltuk, hogy ez egy évtized folyamán, ez egy ilyen 10%-os bővülés lesz. És a világban különben még ennél is nagyobb számokat láttunk. Amerikában a távol-keleten nőtt a földgázfogyasztás nagyon dinamikusan. Ehhez képest Európában a pénzügyi válság után 5 évvel, mint egy negyedével csökkent a földgázfogyasztás, és 2020-ban is 10%-kal elmaradt attól, ami a nagy pénzügyi válság előtt volt. Hát ez szokás a földgáz sötét korának hívni. Hozzá kell tenni, hogy ugye mindez 2022 előtt zajlik, amikor ez a fajta keresleti gyengélkedéshez még egy kínálati sok is társul, nevezetesen azt, hogy elzárják az orosz gázt.
Volt szó egy paradoxonról is egyébként így a cikkben. Hogyan értelmezi ezt, hogy Európa igazából akkor fordított hátat a gáznak, amikor az végre olcsó és bőségesen elérhető lett?
Tulajdonképpen a klímapolitikának az eredménye volt. Általában véve de Európa és az EU országai viszonylag magas szinten használtak már földgáz a 2010-es évek elején, tehát mondjuk a teljes primerenergia mérleg közel negyede földgázból származott, és ezt követően két dolog történt, mind a kettő a klímapolitikán belül. Az egyik, hogy volt egy elhibázott emissziós politika, nevezetesen bevezettek egy karbonárat, ami nem úgy működött, hogy kellett volna működni, túl alacsony lett. Éppen ezért mondjuk arra alkalmatlan volt, hogy a szenet kiváltsa. És ugye ennek volt egy másik lába, nevezetesen az, hogy iszonylató szubvenciók mentek a megújulók terjedésébe, ami nem a szenet váltotta ki, hanem a földgáznak kellett alkalmazkodnia. Hát ez volt, ez a klímapolitikai csomag volt az egyik nagy olyan dolog, ami sújtotta a földgázt, és a másik pedig az általános gazdasági gyengélkedés. Nagy pénzügyi válság után először volt egy válság, aztán egy európai adósságválság, és hát utána sem tértek vissza ezek a 3% körüli éves növekedési ütemek. Az európai gazdaság nagyjából stagnált, vagy egy ilyen alacsony növekedés produkált, 1% körülit. Mindemellett nem nőtt a gazdaság, nem nőtt az energiafogyasztás, plusz a klímapolitika kifejezetten a földgáz sújtotta. Ez a kettő dolog volt az, ami nagy valószínűséggel ehhez a fajta keresleti gyengélkedéshez vezetett. Mint mondottam, volt ilyen 15-20 euró per megawattórás árak mellett, ami ha már meglepően olcsó, legalábbis Európát illetően, el sem kellett annyi földgáz, mint korábban.
Többször említette a klímapolitikai nyomást, viszont ez szerint melyik tényező bizonyult erősebbnek a gáznak a kiszorulásában? Ez vagy éppen a társadalmi gazdasági trendek, mint például a fogyasztásnak a csökkenése?
Hogy ne hozzak ebben egy ilyen végleges döntést, nagyjából fele-fele arányban mondanám, a viszonylag alacsony gazdasági növekedés és a klímapolitikai formán befolyásolta ezt a dolgot. De 2020 után egy más helyzet van kialakulóban, mert a klímapolitikában helyreáll a normális hierarchia, tehát hogy az emisszió csökkentés kerül a legfőbb célként előre, és nem a megújulóknak a terjesztése, mint 2020 előtt volt, és ebben a rendszerben a földgáznak legalábbis egy elméleti esélye lett volna arra, hogy legalább abból profitáljon, hogy a szenet kivezetik a energiamérlegekből. 2020 után lehet látni, hogy a szén az meredek zuhanásnak indult, korábban is csökkent, mert tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen szénipar lényegében 2030-ra és azutána nem fog maradni Európában sem. Ebből a földgáz profitálhatott volna. Ez 2020 előtt nem következhetett be a klímapolitika hibájából, ez most korrigálva van. De hát ugye a szén után kapásból a földgáz fog következni, tehát ugye az lesz a következő olyan fosszilis üzemanyag, amit ki fogunk vezetni. Ami a földgáz számára kinéz, az nem túl jó. És akkor még ennek a tetejére jött a 2022-es háború és az orosz gáz embargója, ami egy külön fontos, bár én intermezzónak tartom, de mondjuk egy ilyen fontos eleme ennek az összképnek.
Ön látja annak az esélyét, hogy a földgáz mondjuk még évtizedekig meghatározó marad, vagy esetleg egy gyors fordulat is várható?
Fordulat nem várható, majdnem, hogy kizáratott. Tehát, hogy én úgy látom, hogy Európában is ez különbözik attól, ami a világ többi területén van. Tehát Európában a földgáz is lassú csökkenésre van károsztatva. A kérdés az, hogy ez hogy és milyen koreográfia mellett zajlik le. Hát ugye a földgáz három dologra használjuk. Az egyik az elektromos áram előállítása. Ez a leggyorsabb terület, ahol a megújulók ki tudják szorítani. Ugye valamilyen tartalék szerepet el tud látni, és el is fog látni középtávon, 15-20 éves átlagban. Ez különben még több földgázerőműre is szükség van, mint ma, de ezek csak vésztartalékok lesznek. Azt lehet mondani, hogy több földgázerőműre van szükségünk, viszont kevesebb földgáz fogunk fogyasztani, mert tényleg csak akkor fogjuk bekapcsolni ezeket, amikor nincs nap, nincs szél, és még a növekvő akkumulátor állomány sem bírja már ellátni ezt a dolgot. Ez mondjuk 1-2 hónap lesz egy évben összesítve, amikor ezek a földgázerőművek működni fognak. Ellenben jelen pillanatban nincsen más, ami ekkor áramot tud termelni. Tehát ez a tartalék szerep az, ami itt van. Ez egy minimális földgázfogyasztás feltételez, tehát itt szerintem csökkenni fog. De van két másik terület, az egyik az ipari fogyasztás, ahol nem könnyű kiváltani a földgázt, itt is egy lassú csökkenést látunk, de magas árak miatt a vegyipar egy része elvándorol olyan területekre, ahol alacsonyabb a földgázár, Egyesült Államok például ilyen, egy kisebb részét ki tudjuk váltani már most hidrogénnel, de valóban itt a hidrogén az, ami egy ilyen nagy technológiai reményt ad, vagy meghalnak azok az üzemek, amelyek nagy mennyiségben használnak földgázt. És végül itt van a fűtés, főzés, melegvíz használat, ahol szinte stagnálás van, nagyon-nagyon lassan csökkent csak a fogyasztás. Ez egy nehéz dolog. Itt a földgáznak szerintem hosszabb távon is van némi esélye, hogy valamit produkáljon, megmaradjon. Ugye őszivattyúkkal, egyéb szigetelési programokkal, ilyesmiket tud valamit elérni, de hát láthatóan ez szerte Európában különben nagyon lassan zajlik. Nagyon nagy az a volumen, amit itt át kéne mozgatni, és hiába terjednek a őszivattyúk nagyon dinamikusan, hihetetlen mennyiségre lenne szükség. Tehát itt azt mondom, hogy itt a földgáznak hosszabb távon is van valamiféle esélye, amíg lehet, hogy 20-25 év múlva is használunk földgázt ebben a szektorban. De összességében fordulat nincs, csökkenés van, eltérő ütemben ezeken a területeken.
Beszéltünk ugye arról, hogy a földgáz azért az ma már főleg csak tartalékként számít. Ön szerint mennyi ideig maradhat ez a szerep, mielőtt hogy a megújulók és a tárolási megoldások teljesen kiszorítják?
Nem tudják teljesen a tárolási megoldások kiszorítani. Tehát, hogy a ma létező két villamosenergia tárolási megoldás, ez ugye a vízerőművi, illetve a akkumulátoros, ezek ki tudják szorítani a napos tárolásból esetleg, még azt mondom, hogy a hetesből is talán, de hát ugye a szezonális tárolás az nem működik. Itt arról van szó, hogy vannak olyan időszakok, főleg télen, amikor vannak hosszú-hosszú napok, akár hetek, amikor sem napunk nincs elég, sem szelünk nincs elég. Ezt szoktuk ugye sötét szélcsennek hívni egy ilyen német szó tükörfordításaként, és ezeket nem fogjuk tudni vízerőművi tárolással, meg akus tárolással tárolni. Tehát amennyi tárolási kapacitásunk ma Európában van víz, akkumulátor együtt, ez egy átlagos EU fogyasztás egy óráját fedez, nem 9 napot, mint mondjuk legutóbb Németországban volt egy ilyen helyre. Tehát itt azt kell mondjam, hogy itt ezt valamiképpen gázerőművekkel kell ellátni, és ha majd a gáz ki tudjuk váltani valamiképpen hidrogén termeléssel, akkor ezeket a gázerőműveket át tudjuk tudni ilyen időszakban állítani hidrogén égetésére. Tehát hidrogén tudja betölteni ezt a szerepet, de ez ma nem látszik, még középtávon sem elérhetőnek ez a technológiai váltás. Tehát itt azt kell mondanom, hogy a technológiai mátrix nem teljes, de dekarbonizáció nem lehet 100%-os, valami kis felett maradnak földgáznak, meddig ma ellátunk, 20 évre előre mondjuk.
Ha mondjuk egy kicsit előre tekintünk, így a jövőben mondjuk 2050 felé, már hogyha tekinthetünk ennyire előre, ön szerint marad bármilyen érdemi szerepe a földgáznak így Európában, vagy esetleg teljesen eltűnik így a palettáról?
Én nem hiszem, hogy sikerülni fog 2050-ig dekarbonizálni a kontinenst, nem látom ennek realitását. Ugye nem is teljes dekarbonizációt akarunk, hanem nulla kibocsátást. Az eredeti tervek szerint is be volt rakva egy kicsi feljegmennyiség a rendszerbe. Szerintem ez több lett, de nem érdemes a dátumokon rágódni. Nem az a kérdés, hogy mikorra lesz teljesen karbonmentes Európa, hanem az a kérdés, hogy minél előbb, minél többet ki tudjunk váltani. Ez egy politikai kompromisszum, ugye a 2050, hogy addigra teljesen megcsináljuk, de hát nyilvánvaló az, hogy ez egy kumulatív folyamat, ami a globális klímában zajlik, tehát a üvegházhatású gázok összegyűlnek, és ezért nem az számít, hogy mikor érjük el a teljes karbonmentességet, az is fontos, hanem az számít, hogy összességében mennyi a üvegházhatású gáz kibocsátásunk. Ezért egy korábbi kisebb csökkentés fontosabb, mint egy későbbi nagyobb. Én ezért azt mondom, hogy ami most tényleg az elsőrendű cél, és amit technológiailag meg tudunk tenni, ez a szén teljes kiváltása kell, hogy legyen, és aztán az olajnak is, lehetne keresni az olajnak is a földgáznak. E tekintetben majdnem mindegy, hogyha marad is egy valamilyen kevés földgázfogyasztásunk 2050 után, de most 2030-ig mondjuk tudunk egy nagy ühági visszalágást csinálni, az jobb, mint hogyha most valamiféle kompromisszumokat csinálunk, és aztán majd 2050-re meg lesz az egész. Hát e tekintetben nekem a 2020 utáni klímapolitika jobban tetszik, mint a 2020 előtti, ami 2020 előtti nagyjából az volt az üzenet, hogy hát maradjon a szén, nincs az a semmi baj, legyen csak minél több megújulunk. Most egy normálisabb rendszer van, amikor kiváltjuk a szenet, hogy aztán ki tudjuk váltani a földgázt, és aztán ki tudjuk váltani az olajat is. E tekintetben én azt mondom, hogy földgáznak lehet, hogy lesz szerepel valami kevés 2050 után, de inkább az lenne fontos, hogy most minél nagyobb ivági bocsátáscsökkentést érjünk el 2030-35-ig.